az Életrádiója. T-Rádió.
Jó estét kívánok, a Nahátot hallják. Adása munkatársa Zentai László, a házigazda Marosi Antal.
Tartjuk magunkat ahhoz, amit megbeszéltünk, ebben másfél hónap telt el. Az űrkutatás 1.0 óta, ugye?
Kevesebb.
Sominszky Nándorral beszélgetünk, Magyar Asztronautikai Társaság elnökségi tagja.
Tegyünk egy rövid időutazást, mert enélkül nem érthető meg a világnak akár a mai katonai folyamata is, mert végső soron a mai űrkutatás, amire Magyarországon, illetve hát én úgy mondom a keleti blokkban, ugye a II. Világháború után általában, mint az emberiségnek békét, jót és minden szépet hozó tevékenységet jellemeztek, erről azonban még ma sincs szó, nemhogy még akkor az elmúlt 60 év alatt. Ugorjunk vissza 42-ben, ugye német katona áll Norvégiától Észak-Afrikáig, és majdnem Volgánál, tehát Stalingrádnál, Stalingrádtól egészen az Atlanti óceánig, tehát karnyújtásnyira van a német győzelem, és 42. októberében következik be aztán ugye a sztálingrádi csata, amikor házról házra folynak az ütközetek, és végül ott szenved a német 6. hadsereg egy óriási vereséget. De még ugyanebben a hónapban El Alamein is bekövetkezik Észak-Afrikában. És ez a két hadi esemény elhomályosítja azt a tényt, hogy 42. október 3-án emelkedik föl az első A4-es rakéta, ami eléri a világűrt. Ez az A4-es rakéta tulajdonképpen a V2-esnek a lánykori neve, mert ugye az első világháborús tank mintájára agregátnak hívták a rakétát az ellenség megtévesztésére, és majd csak 44-ben a német városokat ért szövetséges bombázások miatt mondja ki Adolf Hitler személyes parancsára, hogy ezentúl Vergeztungwaffe, tehát a megtorlás vagy megtorló fegyver legyen, amivel ők most vissza fognak vágni az angoloknak és hát a nyugat-európai városoknak. Ez a rakéta megalapozza aztán azt a hitet a németekben, hogy ezzel megfordíthatják a háború menetét, és ez egy nagyon érdekes párhuzam, mert a mostani amerikai filmek, természetesen ilyen dokumentumfilmek, amikben az amerikai kísérő szöveg mindig azt mondja, hogy a rakéta későn jött ahhoz, hogy jóra forduljon, tehát a németek hadi szerencséje jóra forduljon, és egyre több szakember van ezen ellentétes állásponton. Ez egy nagyon érdekes dolog, én is az utóbbiak táborába tartozom, ha szabad így mondani, ugyanis most már tudjuk, hogy körülbelül 6000 darab rakétát gyártottak le összesen. Ebből 3172 darab bevetéséről van valamilyen adatunk, tehát célpont, halottak száma, stb. És az a lényeg, hogy abból a 3172 bevetett rakétából, ami ugye Londonra, a Antwerpenre és egyéb angol és belga, francia városokra hullottak le, összesen 7000 ember halálát
okozták.
Na most Németország úgy látszik nem ismerték azt a magyar közmondást, hogy ágyúval nem lövünk verébre, ugyanis 6000 rakéta túl nagy ár 7000 halotthoz, ugyanis hogyha megnézzük a II. Világháborús szövetséges bombázásokat, hát akkor ott egy bombázás alatt több halott volt, mint itt a háború utolsó két évében a rakéták által. Erre mondják a szakértők azt, hogy ennek az az oka, hogy nagyon pontatlan volt a rakéta. Tehát irányítás technikai probléma volt vele, és a rakéta önmagában nem hozta meg azt az eredményt, amit vártak tőle, ehhez kellett volna az atombomba. És mivel tudjuk, hogy Németországban folytak atomkutatások, erről azért viszonylag kevesebb adat van, hogy nehogy amerikai összefüggéseket keresünk a német uránkészlet eltűnése és a hiroshimai bomba között, tehát ezért nem is kell ilyen irányba nekünk most elmenni. De a V2-es rakéta az atomfegyver nélkül gyakorlatilag nem sokat ért. Viszont az egész rakétaprogram, Albert Speer, ugye, aki a német hadigazdálkodási miniszter volt, az a naplójában azt írta, hogy a német rakétaprogram kereken 10 000 páncélos árába került. És méghozzá már a modern, tehát a Tigris, Király Tigris, a Párduc, tehát ezeknek a tankoknak az árát számoltam. És itt megint érdekes egy adat, hogy 41. június 22-én, amikor Németország megtámadta a Szovjetuniót, akkor összesen 3200 tankkal tette meg ezt akkor hajnalban ezt a műveletet, és ezeknek a tankoknak körülbelül a 10-15%-a már 41-ben is elavult volt. És ez volt a németeknek egy óriási hibája, ha most szabad egy picit német szemszögből nézni, mert Hitler 1940. júniusa után, tehát amikor a németek lerohanták Franciaországot, ugye Lengyelország, Dánia, Norvégia, stb. Után, akkor azt hiába a háború is ugye sok pénzbe kerül, egyszerűen azt állapította meg ugye a Führeri önelégültséggel, hogy a mi páncélosaink a legjobbak a világon, ezért nincs szükség fejlesztésre. És valóban, ugye 41-ben, alig egy évvel később ugye megtámadják a Szovjetuniót, és kezdetben ezek a tankok még fölényben vannak a szovjet tankokkal szemben, de amikor 41 őszén telén, aztán később ugye már folyamatosan megjelennek a T-34-esek, akkor egyre nagyobb bajban vannak.
És ezért ekközben gyártják a rakétákat.
És nem, még akkor nem, mert ugye le van állítva a fejlesztés, csak a sztálingrádi...
De tankot akkor nem korszerűsítenek.
Így van, csak amikor megjelennek a T-34-esek, akkor kapnak észbe, és akkor kezdik meg újból a tankfejlesztést. És ez már késő, illetve akkor ismét előveszik a rakétát. Ugyanis úgy döntenek...
De az meg korai, nem? Mert hogy nem eléggé igen, van kitalálva.
De akkor ezt meg ők nem tudják, hogy ez korai. Tehát most úgy gondolják, hogy a tankból nagyobbat és erősebbet csinálunk, mint a szövetségeseknek a tankjai, a csoda fegyverünk lesz a rakéta, vagy még a rakétát megelőző robotrepülőgép, ugye a V1-es, akkor ezzel meg lehet fordítani a háború menetét, még úgy is, hogy közben aztán a tankfejlesztéssel utolérjük magunkat, és ismét miénk lesz a kezdeményezés. Tehát ez volt a vezérelv, de a Sztálingrád és az el-alamányi vereség után nyomasztó lesz a szövetségeseknek a légi fölénye, tehát megkezdődik Németország infrastruktúrájának a bombázása, és ennek ellenére 44-ben, tehát amikor a legnagyobb támadások érik Németországot, 44-ben fut fel az ipari termelés a maximumra. Ez szinte hihetetlen eredmény, és ez Albert Speernek köszönhető, mert ő fejlesztette, ő szervezte meg ezt a dolgot. De nem is ez a lényeg, hanem 42-ben megkezdődnek aztán újból a rakétakísérletek, ugye avval, hogy az első A4-es rakéta eléri a világűrt. Egyébként ez a harmadik volt az indítások sorában, az első kettő az kudarcot vallott, és ebből a sok kísérletindításból még több lett kudarc. A fejlesztések azonban nagyon folytatódnak, mert most már Hitler is kiadja a parancsot, hogy most minden olyan eszköznek elsőbséget kell adni, amitől azonnali eredményt lehet várni. És ekkor kap elsőbséget a páncélos és a rakéta program.
Mert a rakéta az hogy jött? Ki találta ki?
Ez a németeké. Tehát az A4-es rakéta, amit ott Peenemünden összehoztak, előtte persze a Kummersdorfi lőtéren, tehát volt egy nagyszerű fejlesztés, ez német dolog, és minden, le kell szögeznem, hogy minden mai rakétának ez a V2-es az őse. Tehát onnan fejlődtek aztán ki a mai rakéták, de ez majd a következő résznek lesz a tartalma. Ugyanis Németország elveszti a háborút, ugye az okokat most már tudjuk, hogy ezek a csodafegyverek nem tudják megfordítani a háború menetét. A tankok nagyon jók, a szakemberek szerint, illetve hát így filmekben is, meg egyéb könyvekben, képekben lehet látni, hogy a német tankok a Shermanokkal szemben 1-5, a T-34-esekkel szemben meg 1-7 arányban vannak. Csak hát nem tudnak annyit gyártani, amennyivel a szovjetek és az amerikaiak rendelkeznek páncélos mennyiséggel. És most hiányzik az a 10 000 páncélos, ami helyett ugye rakétát építettek, de ezt ugye nyilván utólag könnyű megmagyarázni, de akkor, amikor egy döntést kell hozni, akkor nehéz a helyzet. Ez teljesen egyértelmű.
És akkor még a világűr az kimaradt? Hogy valahogy fölmenni?
Az csak egy városi legenda természet. Igen. Az első ilyen rémhírek azok háború után terjedtek el, hogy Otto Skorzeny, ugye, aki a Mussolinit is kiszabadította, a Horthy fiát, ugye szőnyegbe csavarva rabolták el innen az Eskü utcából, és gyakorlatilag a Skorzenynek tulajdonítják azt, hogy volt egy német vadászpilótákból összeállított csoport, ami fölkészült az űrrepülésre, de mondom, ez egy nagyon szép és hangzatos történet, de egy szó sem igaz belőle. A háború végeztével megjelennek keletről és nyugatról egyaránt szakemberek. Tehát villamosmérnöktől kezdve egyéb mérnökökig, és rávetik magukat a maradék német haditechnikára, ami akkor természetesen csúcs technika volt, tehát ez kétség sem fér hozzá. Ebben az amerikaiak és a szovjetek járnak az élen, bár utóbbiakról ugye ezt nem igen tették közzé, erről nem igen sokat lehetett tudni. Tény az, hogy Szergej Pavlovics Koroljov, ugye a szovjet rakéták főkonstruktőre is ott van Pénemündén, tehát az első szovjet csapatokkal már meg is érkezik. Ott van Boris Csertok, aki szintén nemrég halt meg egyébként 103 éves korában, de szintén a szovjet rakéta programnak az egyik atya. Tehát megszerzik a szükséges adatokat és információkat, és most itt egy érdekes adalék következik, a német szakember csoportnak én úgy mondom, hogy a második vonalát. Az amerikaiaknak adja meg magát az első vonal, Werner von Braunnal az élen, egy délnémet kis városkában várják be az amerikai csapatokat. Persze az amerikai csapatok is egy ilyen speciálisan kiképzett, tehát egy kimondottan ezeket a tudósokat hajszoló, kereső, kutató egységből állnak, katonákból állnak.
De milyen érdekes, hogy ennyire fel voltak készülve?
Hát persze, mert az angolokhoz lehullott V2-es rakéták meg, ami tévedésből Svédországba pottyant, az elég jó épségben megszerezték és elküldték Angliába. Tehát, sőt, az angolok egy váratlan, mondjuk így, fényképezéssel tudomást szereztek, és egy angol hölgy, külön ki kell hangsúlyozni ugye a mai világban, hogy egy angol katona hölgy elemzi ki a fotót, és ő ismeri fel, hogy azok a bizonyos szivar alakú testek, azok bizony rakéták. És érdemes lesz erre jobban odafigyelni. 43 augusztusában, most meg nem mondom fel, hogy hány angol gép, de megtámadják Pénemündét, hatalmas mennyiségű bombát szórnak le, de hát ugyan ez egy ilyen olyan váratlan akció volt, hogy nem készültek föl rá annyira, mint mondjuk majd később Normandiában. A károk jelentősek, de nem tudják hátráltatni a kutatást és a termelést, bár a németek ezután a gyárakat átviszik Közép-Németországban, ugye a harchegységben, Nordhausenbe. Tehát amikor a II. Világháború végén jönnek az amerikaiak, akkor ők Nordhausenbe zsákmányolnak 106 darab V2-es rakétát, aztán sürgősen vonatra pakolnak, és Antwerpen kikötőjéből viszik el az Egyesült Államokba. Werner von Braunék ugye az amerikaiaknak adják meg magukat, őket is elviszik súlyos rabláncon ugye az Egyesült Államokba, és ott Új-Mexikóban kezdik el majd azt a tevékenységet, ami aztán végül a Holdra szállásra vezet. De jönnek a szovjetek is, csak ők már üres termet találnak Nordhausenben, de még így innen, onnan, amonnan olyan 10 darab rakétára való, majdnem kész rakétát és alkatrészt össze tudnak szedni, és fölajánlanak jutalom üdülést ennek a német második vonalnak. Most ezt egy picit ironikusan mondtam, mert ez a jutalom üdülés az 50-es évek elejéig tart, sőt van akinek a közepéig, és Kapusztin járban dolgoztatják ezeket a németeket, de a történelmi igazság kedvéért hozzá kell tennem, hogy vihették magukkal a családtagjaikat is, és még fizetést is kaptak. ez hihetetlen, de ez tény. Ez aztán szerintem soha többet nem fordult elő a Szovjetunióban az ilyen jutalomüdüléses meghívásokon.
De elindul egy harc ezek szerint, ugye? Ezt jól érzem.
Igen, teljesen.
Mind a két oldal megpróbál valamit
teljesen
fejleszteni.
Jól érz, így van. És a rakéta megszerzése után most már a műholdért fog folytatódni a verseny, de ehhez még egy olyan rakétát kell legyártani a V2 fejlesztésével, ami képes lesz elérni a föld körüli pályát. És ez az érdekes, mert a V2-es nem éri el a föld körüli pályát, hanem egy csúcsmagasság után, egy 80-100-110 kilométeres csúcsmagasság után ballisztikus pályán ugye lepottyan az előre meghatározott területre, hogyha pontos lenne. Így hol 50 kilométerre odébb, hol 20 kilométerre odébb, vagy előbb esik le. Ekkor volt Churchillnek a sok zseniális intézkedése mellett egy szuper intézkedése, nekem nagyon tetszik legalábbis, elnézést ezért a szubjektivitásért, megparancsolta az angol BBC-nek, tehát a rádiónak, hogy minden egyes ilyen rakéta becsapódást gázrobbanásnak kell feltüntetni, és legalább 20 kilométerrel odébbra kell jelenteni a helyet. Úgyhogy ha a németek ehhez kalibrálják a következő célpontot, akkor minden bizonnyal mindig el fogják kerülni Londont. És valóban nagyon sok rakéta el is kerüli Londont, most vagy a célzás pontatlanság
vagy miatt,
így van, tehát ez egy szerintem nagyon zseniális intézkedés.
Ami életre kell. T-Rádió.
Tehát a háború után most már a rakétafejlesztés volt elsősorban ugye műsoron, és itt megint egy érdekes dolgot kell megbeszélnünk. A rakétafejlesztés a Szovjetunióban sokkal nagyobb lendülettel folyt, mint az Egyesült Államokban, annak ellenére, hogy oda...
A második vonal ment.
Igen, hogy oda van, a második vonal ment.
Kevésbé voltak.
Így van, de a Szergej Pavlovics Koroljov viszont egy zseni volt, tehát ő volt mondjuk így a szovjet Wernher von Braun. Az amerikaiaknál meg ugye a Braun ott volt, meg a többi szakember, mint első
de miért,
vonal.
De miért mentek lassabban ott a munkálatok?
Azért, mert a Szovjetunióban valaki, és ezt nem tudni, hogy ki, tehát a történelmi erő nem emlékezett meg, valószínűleg, hogy több személy lehetett, de lehet, hogy maga Koroljov, ebben én most nem megyek bele, de a lényeg az, hogy a Szovjetunióban felismerték, hogy az amerikaiakkal ellentétben, akiknek mindig szívügyük volt a légierő, és ezt tudjuk a második világháborúban, tudjuk a koreai háborúban, tudjuk a jugoszláv háborúban, a vietnámi háborúban. Tehát nekik a légierő az egy olyan kiemelt fegyver volt, ami ugye pénz, paripa, fegyver, az oda áramlott maximálisan. És a második világháború után gyakorlatilag az USA és szövetségesei szinte körbe kerítették a Szovjetuniót. Úgy, ahogy vannak. És a harmadik világháborúban a Szovjetuniónak csak egyetlen esélye maradt a rakéta, és a rakétán most már rajta lehet a nukleáris fegyver is. Ugye a Szovjetunió 40-es évek végén, Rosenberg házaspár jóvoltából, stb. Ugye hozzájut az atombombához, az 50-es évek közepén már hozzájut a hidrogénbombához, és 57-ben elindul az első Sputnik. Magyarországon úgy tanítják, hogy a bip-bip, a béke hangjai, és ugye ettől mindenki elájult itt, hogy most ez mekkora dolog, holott a Sputnikon nem voltak mérőműszerek, úgy, mint például az első amerikai műholdon, a Vanguardon, ami föl is fedezi aztán majd 58-ban a lenővezetet. A szovjet Sputnikon volt egy hatalmas nagy akkumulátor és egy rádióadó, ami ezt a bip-bip jelet sugározta. Na most ez a bip-bip jel azt jelentette, hogy most már Amerika nem fog kimaradni a harmadik világháborúból. Az első kettőből ugye kimaradtak az amerikai városok és falvak, a háború az ugye itt pusztított Európában, vagy a második világháború ugye Ázsiában. A harmadik világháborúban azonban most már a rakétáink, a szovjet rakéták elérik az amerikai városokat és falvakat. És Amerikának nem csak az amerikaiak, hanem Amerikának a szövetségese is megrémültek, hogy hát itt van, szovjet fölény van, hát sehol amerikai műhold, sehol amerikai rakéta, a repülőgépek nem sokat fognak érni, maximum annyit, hogy hát ők is tudnak egy pár atombombát leszórni a Szovjetunióra, meg a szövetségeseire, de mi is kapunk az áldásból idézőjelbe a rakéták révén.
Ettől úsztuk meg a harmadik világháborút?
És jön a 1961, amikor Germán Titov az első egynapos űrrepülést hajtja végre, ez egy nagy szenzáció, ugye Gagarin után, ugye Titov, és 1961. augusztus 6-a és 7-e ez a egynapos űrutazás, és ne felejtsük el, hogy egy szűk héttel később hirtelen fölépül a berlini fal. És ekkor mondja a Ruscsov azt a híres beszédét, hogy ma még csak 4,5 tonnás űrhajók vannak a rakétáinkon, de holnap 4,5 tonnás nukleáris bombák is lehetnek rajta. Ez egy nagyon híres beszéde volt akkor Ruscsovnak. Jön a kubai válság, és akkor tényleg csak Kennedy elnöknek a...
Hát én józansága.
Mondom, józansága, igen, igen.
Annak mi volt a lényege, a hallgatók kedvére, tessék összefoglalni?
Az, hogy szovjet rakétákat telepítettek Kubába, és hogy onnan tudják támadni az amerikaiakat, az amerikai szárazföldet, mert az interkontinentális rakétára, amivel szintén támadhatnák Amerikát, akkor már kezdtek megszületni ezek az egyezmények. Viszont olyan rakétára, ami közvetlen közelről van, arra nem is kötöttek, mert ugye hát ki gondolja, hogy majd innen fogják indítani. És akkor a Kennedy elnök józansága, illetve egy nagyon jó amerikai taktika, ez a bizonyos tengeri határ, hogy mennyire közelíthetik meg a ellenséges hajók, illetve más nemzetiségű hajók egymást, és akkor fölállítottak amerikai hajókat úgy, hogy ne tudjanak bemenni a szovjetek, és közben repülőgépekről nagyon jó minőségű felvételeket csináltak, és az ENSZ-be bemutatták, hogy nem búzát, meg egyéb dolgot visznek az éhező kubai népnek, hanem komoly rakétaszállítmányok érkeznének, hogyha hagyjuk.
Most azért itt, ha összerakom, amiről idáig tetszett mesélni, ez óriási pénz.
Persze, bele is rokkantak, mert a Szovjetunió végül is a holdversenyt ezért vesztette el. Ugyanis a katonai programok, most csak a sima katonai programokról beszélek, az űr katonai programok, tehát a katonai űrállomásoknak a kifejlesztése, és maga a hold elérése, ez olyan rakéta és olyan ipari termelést, olyan bázisokat kellett, technológiát kellett létrehozni, amiben belerokkantak. És ezzel vesztették el a holdversenyt, de hogy még hogy mondjam, mutatósabb magyarázattal álljak elő, visszatérve a Ruscsov beszédre, hogy most 4,5 tonnás űrhajónk vannak a rakétáink tetején, de holnap majd bombák lesznek ugyanilyen tömegben. Viszont az első amerikai rakéták csak ennek a harmadát tudták. Tehát a Mercury űrhajó, amivel ugye Glenn, az első amerikai űrhajós elérte ugye a földkörüli pályát, az alig 1,5 tonnás volt, tehát a harmada a szovjet űrhajónak. Na most ugye itt keleten rögtön a Hozsanna és a különféle hatalmas szózatok hangzottak el, hogy hatalmas rakétáink, hatalmas űrhajóink, tehát mi vagyunk a legjobbak a világon. És abban nem gondolt bele akkor senki, hogy az amerikaiakkal a kisebb tömegű űrhajóval, kisebb teljesítményű rakétáikkal ugyanazt lényegében meg tudták csinálni. Ugyanis az amerikai ipar ekkor állt rá az úgynevezett miniaturizálásra. Tehát nem a csöves rádiót fejlesztették tovább, hanem előtérbe került a tranzisztor. Ugyanis azok, a tranzisztoros rádió kisebb tömegű, mint ugye a csöves rádió, ugye a televíziónál ugye a fejlesztése. Tehát az amerikai ipar megindult egy olyan fejlődésen, amit a szovjetek nem tudtak lekövetni, mert megelégedtek ezzel, hogy hatalmas rakétáink vannak, az most mindegy, hogy 4,5 tonnások az űrhajóink, vagy 5 tonnások, úgyis fel tudjuk emelni, nem gond. Viszont az ipari kapacitás és a technológia az lemaradt az amerikaiak mögött, és ezért a holdra szállási versenyt ez döntött el. Nem egyéb, nem az űrhajósok, nem a politika, nem az űrhajóknak a különbözősége, hanem az, hogy a szovjet N1-es rakéta, az az óriás rakéta, ami a Saturn 5-höz méretezhető, az mind a 4 alkalommal kudarcot vallott, mert nem tudtak olyan hajtóművet kifejleszteni, mint az amerikaiak a Saturn 5 rakétával. És a Szovjetunió ezért vezetett az 50-es, 60-as évek elején, körülbelül 1965-ig a rakétatechnikában, mert akkor korábban elkezdték. De az amerikaiak ezt már utolérték a Gemini program idején, tehát 65-66-ban az ő űrhajósaik már felkészültek a holdutazásra, amit aztán 69-ben sikeresen végre is hajtottak.
Gagarint mondta, sokféle ellentmondás van a Gagarin kapcsán. Igazából nem is tudom, hogy mi ennek az oka. Fönt volt és repült.
Ez minden kétséget kizáróan így van.
Akkor mi a probléma?
A probléma az, hogy Gagarinról nagyon kevés kép jelent meg, a világűrbeni felvétele egy darab nincsen, a leszállásáról egyetlen egy fotó van, de azon nincs rajta Gagarin, és a startról meg egyáltalán majd csak a 8-9 évvel később jelennek meg az első képek.
Olyan de
képek...
ez divat volt, hogy késleltetve adták ki az információkat. Tehát a Farkas Bertalan űrrepülésnél is legalább 2-3 órát vártak, amíg kiadták a közleményt.
Igen, de itt nem 2-3 órát vártak, hanem 8-9
évvel. És ennek mi az oka?
Ennek 3 oka van, hogy Gagarin űrrepüléséhez, ami kétségtelenül az emberiség egyik legnagyobb ténykedése volt, mégis először ment ember fel a világűrbe. 3 oka volt. Az első az, hogy a szovjetek nem adhattak semmilyen felvilágosítást a űrhajósaikról, mert ők a szovjet légierő tagjai voltak. Ez Gagarin később azon a bizonyos újságíró értekezleten kicsit szemrehányóan mondja is, mikor megkérdezik tőle a nyugati újságírók, hogy na még hányan készülnek a következő repülésre, és Gagarin mindig ilyen válaszokat ad, hogy pont elegen vagyunk ahhoz, hogy végre tudjuk hajtani a feladatot. Nem is mondhatta volna meg, hogy kérem, 20-an vagyunk, mert egyébként annyian voltak. Ez a kisebbik probléma. Fotót nem közöltek a Vosztok rakétáról, mert mint említettem, fölényben voltak az amerikaiakkal szemben, és aki egy szovjet ilyen nagy teljesítményű rakétáról egy fényképet közölt volna valahol, az talán most szabadulna, hogyha ha méltányos büntetést kapna ebben az esetben. Tehát a magyar újságokban, ami hát mondjuk megbocsátható, hogy ott ilyen képek jelentek meg, de a Magyarországon megjelent Gagarin könyvben, meg minden ilyen Gagarinnal kapcsolatos könyvben mindenféle rakétát lehet látni. Tehát még egymásra stimmelnek a képek, mert a egyszerű katonai rakétától kezdve a ballonig vagy fantázia rajzú rakéták jelennek meg az igazi Vosztok helyett, amelyet majd csak 1967-68-ban ismerhet meg a világ. Sőt, volt itt a budapesti nemzetközi vásáron is volt egy ilyen Vosztok rakéta, én még azt már 18 évesen már láttam is szerencsére.
De három okot mondott.
Igen, ez volt a második ok volt egy Grigori Nyeljubov nevű űrhajós, akiről most már megvannak a videó és hangfelvételek, ugyanis ő volt Gagarinnal és Titovval együtt az a három űrhajós, aki ki volt jelölve az első űrrepülésre. És ez csak az utolsó pillanatokban, április 8-án dőlt el, hogy Gagarin lesz, aki a világűrbe megy. Titov lesz ugye majd a második, és Nyeljubov lett volna, ha a sors nem szól közbe, a harmadik. Csak hogy ez a Grigori Nyeljubov egy olyan kiváló szovjet pilóta volt, de kicsit túltengett benne az ego. Ez azt jelentette, hogy például ő tudta a legtöbb időt eltölteni a centrifugában, ami azért nem egy kis feladat, a centrifugában eltölteni hosszabb időt, és minkor kiszállt, akkor mosolyozott.
Ez a kikérdésnek egy része.
Igen, csak nem mindegy, hogy ott 5 percet tölt el az ember, vagy 10-et, vagy 12-t. Na most ő ilyen ember volt, hogy mindenben igyekezett az első lenni, és ezt a orvos pszichológusok nem nézték valami jó szemmel. Tehát amikor hármuk közül kellett választani, akkor Gagarint azért választották, mert ő soha semmilyen kiképzési fázisban nem volt az első, de öttusa nyelvre lefordítva, összetettbe ő volt a legjobb. Ez még mindig nem lett volna olyan alapvető baj, csak az egyik alkalommal ez a Nyeljubov másik két űrhajós jelölt társával, hát, hogy mondjam, finoman kocsmáztak. Hát, ugye ez előfordult ott keleten, nem is egyszer. Még ez se lett volna baj, mert ezt biztos, hogy elsikálták volna, hanem visszafelé menet, tehát a kiképző központba visszafelé menet, katonai járőrbe botlottak, aki ugye hát igazoltatta ezt a három űrhajós jelöltet. Mire Nyeljubov hát nem volt hajlandó magát igazolni, meg hát olyan szavakat is használt, gondolom, amit itt rádióban nem is nagyon lehet elmondani. Hát a katonai járőr nem sokat teketóriázott, ugye bevitték őket az ősre, ott ugye bemutatták az igazolványokat, hogy ő különleges státusú pilóták, mert ugye ők űrhajós jelöltek. Hát az őrparancsnok ugye köpni nyelni nem tudott, mindjárt fölhívta a Kamanyin tábornokot, illetve hát kapcsoltatta a Kamanyin tábornok, ő az űrhajósok parancsnokát, és Kamanyin tábornok mondta, hogy igen, az ő beosztottjai, mi a probléma, elmondta neki, hogy mi a probléma, na küldje ide a Nyeljubba volt a telefon, az odaadja neki a telefon, és mondja neki a Kamanyin, hogy na, akkor most kérjen bocsánatot, és akkor nincs gond. És Nyeljubov volt olyan karakán lurka, hogy nem kér bocsánatot. Erre a Kamanyin begerjedt, és a Távol-Keletre száműzték Nyeljubovat. Na most avval, hogy oda került, és folytathatja a pilóta státusát a szovjet légierőnél, mert egy hihetetlen jó pilóta volt, tehát csak már űrhajós nem lehetett. Ez nem ez volt a baj, hanem az volt, hogy akkor még nem létezett a Photoshop. hanem ugye az előre elkészített fényképek, fekete-fehérbe, vagy néha színesbe, és most mindarról a képről, ahol Gagarin szerepelt, főleg nyelvjubóval, a nyelvjubót el kellett tüntetni. Tehát nekem van olyan képem, ahol rajta van a nyelvjubóbb, és megvan az a kép, amit kiadtak a világ, hogy mondjam, minden sajtójának, tévé, rádiónak, mindennek, könyveknek, mindennek, ahol már nincs rajta. És ezért van Gagarinról ilyen kevés fotó, mert ugye együtt készültek föl, tehát az edzőteremben nem tudták úgy kitörölni, hogy ne legyen olyan gyanús, mindig a...
Na jó, hát a három űrhajósból egy kiesett, meg mindig volt kettő, Gagarin és még valaki.
Persze, hát a Titov, de hát az repült is ugye 61 augusztusában Gagarin után másodiknak, az meg
de most
marad.
Akkor azért eljutunk odáig, hogy ezek a 8 éves késlekedésnek mi volt az oka?
Hát az, hogy a rakétát, hogy akkor már nem a Vostok volt a világ csúcsrakétája, hanem már a Szaturn, tehát az amikor
akkor már lehetett mutogatni.
Akkor már lehetett mutogatni.
A kifutott szériá.
Már így van, tehát már nem volt gond. A harmadik ok az még bonyolultabb, de hát két percben megpróbálom elmesélni. A Nemzetközi Repülőszövetségnek, ami a világon összefogja a repülési rekordokat, tehát a magassági, sebességi, itt ezerféle rekordot tartanak, nyilván ejtőernyős ugrástól kezdve minden, ő az űrhajós rekordokat, ez a szervezet az űrhajós rekordokat is nyilván tartja, és ugye Gagarin fölállította a magassági csúcsot, a sebesség csúcsot, tehát ugye elsőként repült, úgyhogy ővé volt minden csúcs, viszont egy feltételt nem teljesített, ami szerepel a Nemzetközi Repülőszövetségnek ebbe a szabály listájába, méghozzá azt a feltételt, hogy a rekord csak akkor ismerhető el, ha a pilóta ugyanavval a szerkezettel, vagy ugyanavval a repülőgéppel, vagy ugyanavval a járművel tér vissza a földre, mint amivel felszállt. És mivel Gagarin 7 kilométeres magasságban katapultált, és ezt nem hozták akkor nyilvánosságra, ez egy teljesen titkos dolog volt, azért, mert a Vostok űrhajót nem emberi űrutazásra tervezték, hanem katonai felderítésre, és csak filmtekercset kellett volna visszahozni, és csak az űrverseny következtében alakították át septében úgy, hogy ember is legyen benne, de nagyon oda csapódott volna a földhöz, és ezért katapultált 7 kilométer magasságban. De mivel elhagyta az űrhajót, ezért nem ismerték volna el a Nemzetközi Repülőszövetségben, hogy ő járt a világűrben, hogy ő az első űrhajós. És hogy nehogy ez a blamás bekövetkezzen, hogy nem szovjet szocialista ember a első, aki a világűrben van, ezért ezt a Gagarin leszállási tényét, hogy mondjam, elkenték, elmismásolták. Könyvben, újságban mindig úgy lehet olvasni, hogy hát Gagarin leszállt, vagy leszállás közben látta a Volgának az ezüstös csíkját, meg szóval minden szöveg, és utána már üdvözli a mezőn hozzá futkosó embereket, de a katapultásról nincs szó. Na ez a harmadik ok, mert ha ezt beismerik, akkor oda a rekord, az elsőség, és a később induló Alan Shepard vagy Glenn, akkor adott esetben ugye megelőzheti. De ez még mindig nem lenne olyan nagy probléma, csak hogy az adatokban ez a 108 perc, és biztos ön is emlékszik, mert ezt mindig súlykolták éveken keresztül, ugye 108 perc adott a föld körül, ez a 108 perc, ez ilyen értelemben egy hamis adat, mert ez csak a starttól a katapultálásig eltelt időt mutatja.
A leszállás konkrétan.
A leszálláshoz még van plusz 7 perc, de ez nem szerepel még ma sem sehol, még az űrhajózási lexikonban is a rossz adat van benne.
T-Rádió, ami felvizet.
A Hold a közelsége miatt volt fontos, vagy mi miatt?
A Hold csak a űrverseny, a Hold verseny megnyerése miatt volt fontos.
De miért pont a Hold?
Mert az egy olyan cél volt, amit ugye 61-ben Kennedy elnök kijelölt, és nem azért, mert könnyű, hanem azért, mert nehéz. Tehát az első élőlény a világűrben az orosz lajkakutya volt, a szovjet lajkakutya volt.
Igen.
Az első ember a világűrben.
Másokan megkérdőrezik azt is, hogy a kutya fölment-e.
Hát azt nagyon rosszul teszik, hogy megkérdőjelezik, mert a kutyáról tényleg csak egy perces rövid történet, hogy az eredeti tervektől eltérően a kutya 4 óra után kimúlt. Na most, ha a kutyát tovább akarták életbe tartani, csak elromlott a hőmérséklet szabályzó rendszer, és annyira felmelegedett a kabin, hogy a földi parancsadagot méreggel a kutyát elpusztították.
De ki volt találva, hogyha baj van? Leszenvedjen?
Persze. Hát ez így működött annak idején, igen. Igen, pont
humánosan.
Azért, mert mivel a visszatérését nem tervezték, mert akkor még nem volt olyan üreszközünk, ami vissza tudott volna térni a Földre.
Tehát el volt döntve.
Hogy elpusztul. Azt a egy hetet, amit erre a kísérletre szántak, vagy pár napot, az arra kellett volna, hogy adatokat szerezzünk, ugyanis hát jött volna már az ember, tehát már készült az ember az űrrepülésre.
És a kutya az miért volt alkalmasabb bárminél?
Mert a Szovjetunió mindig kutyával kísérletezett már az 50-es évek elejétől. Tehát ilyen kisebb, nagyobb magasságokba bocsájtott föl kutyát, és mérték a különféle funkcióit. Érdekes, az amerikaiak majmokkal csinálták ugyanezt.
Hát mondjuk az érthetőbb így.
Hát igen, csak mivel, hogy mondjam, a súlytalanságban most teljesen mindegy, hogy majom vagy kutya. A majmoknál mondjuk az az érdekesebb, hogy ugye külalakra hasonlít az emberhez, tehát mondjuk az űrruha, vagy ilyesmiből, de nem az izgatta, mert űrruhát azt tudtunk gyártani már szinte a második világháborúban, a pilótáknak is már komoly ruhájuk volt, úgyhogy azt már csak egy kicsit kellett továbbfejleszteni, de a súlytalanság állapotának a megtapasztalására, az esetleges űr étkezés, stb. Tehát arra azért mindegy volt, hogy kutya vagy majom, úgyhogy ilyen értelemben ez nem
Kennedy kiadta a jelszót, a Hold.
Így van, és ezt
ami
utána...
Nehezebb, ugye azt mondja, hogy
azért,
nehezebb.
Mert nehéz, nem azért, mert könnyű, hanem azért, mert nehéz, hogy az évtized végéig embert tudjunk a Holdra küldeni, és onnan visszahozni. Tehát így adta ki a történelmi jelentőségű, hát nem parancsot, hanem egy ilyen nemzetet összefogó mondatok voltak ezek 61. május 25-én. És valóban, ugye Kennedy az demokrata elnök volt, tehát a demokrata párt elnöke volt, és érdekes módon a későbbiekben, Reagantől kezdve, Bushon át, mindig a republikánus elnökök fejlesztették a NASA-t, illetve az amerikai űrkutatást, űrhajózást, a demokrata elnökök, mint például Obama, az meg visszafejlesztette. Hogy ez miért változott meg, ezt nem tudom, de megváltozott. Tehát Kennedy beszéde után fél évvel már repült is az első Saturn 1-es rakéta, ami a Saturn 5-nek mondjuk így a kis testvére volt, aztán majd a fejlesztés folyamán jön el a Saturn 5-ig. Ez már egyértelműen a Wernher von Braunék irányítása alatt készültek ezek a dolgok. De Amerika még mindig nem tekintette a rakétát egyenrangúnak a légierővel, és ezért megindultak az amerikai kutatások, hogy mi van akkor, hogyha repülőgépet juttattunk el rakéta módjára a világűrbe. És kifejlesztették az úgynevezett X-15-ös gépet, ami egy rakéta repülőgép volt, amit nagyon elegáns módon a hatalmas B-52-es bombázóra, amit ugye Vietnámból mi is ismerünk, szerencsére, hogy csak így ismerjük távolról, annak a szárnya alá volt felfüggesztve, mint mit tudom én, mint hogyha így egy ilyen majom a kis gyerekét, a kis majmot ugye belecsimpaszkodik az anyját, viszi, úgy viszi föl ez a B-52-es bombázó 15-16 kilométer magasságig, és onnan emelkedik föl aztán ez az X-15, és a saját rakéta hajtóművével jó magasra, a programnak megfelelően X magasságba, és ezekből a repülésekből egyébként 199 darab ilyen X-15-ös repülés volt a 60-as évek elejétől, itt 50-es évek végétől, egészen 1969-ig. Az az érdekes, hogy Neil Armstrong, aki később az első ember volt a Holdon, az szintén részt vett ebbe az X-15-ös programba, de akkor ő még csak olyan 30 kilométerre, majd később 60 kilométeres magasságba emelkedett. Tehát az amikor ma akkor gondolkoztak, hogy a repülőt fogjuk használni űrrepülésre is, persze ilyen kis kiegészítése, és ekkor alkották meg aztán a Space Shuttle-t, ugye az űrrepülőgépet, amit azért úgy adtak el, hogy mire többször felhasználható űreszközről van szó, ez pénzmegtakarítást fog jelenteni, mert olcsóbb lesz. Ugyanis a Holdra szállásnál, most mondok számadatokat, bár nem szívesen mondok, mert az nem érdekli az embereket, de ez nagyon meggyőző, hogy a 110 méter magas 3000 tonnás rakétából, tehát még egyszer 110 méter magas 3000 tonnás rakétából, ideállítanánk mondjuk a parlament mellé, magasabb, mint a kupolán volt annak idején a vörös csillag, az 95 vagy 96 méteren van. Ebből a szerkezetből egy 5 tonnás, 4,5 méter magas csonkakúp alakú kis kabin érkezik vissza, a többi elvész. Persze a nagy része hajtóanyag, ez nem is vitás, de ha beleszámítjuk, hogy az induláskor a hajtóművek percenként 10 000 liter hajtóanyagot fogyasztanak, úgyhogy a rakéta a repülés első 2 percében már a tömegének a nagyobb részét már el is veszti. De mindez kell ahhoz, hogy ez a tömeg, illetve a végén csücsülő 3 ember abban az űrkabinban elérje azt a sebességet, azt a 7,9 km per másodpercet, ami elég ahhoz, hogy földkörüli pályára jusson, és ne pottyanjanak vissza a földre.
És ezért kellett a repülőgép, hogy spóroljon. Az,
hogy megspóroljon.
Tehát a rakéta spórol.
Így van. Tehát az űrrepülőgép az jelentősen spórolt volna, gondolták, de sajnos a gyakorlat nem igazolta. Amellett a katonai céloknak sem felelt meg, mert ugye mi fontos a katonáknál, kiadom a parancsot, 500 kilométerre fölmenni, megsemmisíteni, lőni, stb. Az űrrepülőgép viszont egy olyan kényes szerkezet lett, főleg a Challenger katasztrófája után, hogyha most mondok egy nagyon sarkított példát, de lényegében így néz ki a dolog, hogy annyira megszigorították a start engedélyt, hogy az űrrepülőgépnek van 4-5-6 tartalék leszálló helye. Hogyha az emelkedés folyamán például bajba kerül, akkor leszállhat például Mexikóba, Spanyolországban a Rota repülőtéren, tehát vannak ilyen előre kijelölt repülőterek.
És azok akkor nem működnek, amikor föllövik?
De pont készenlétbe állnak. Úgy,
hogy csak egyébként nem üzemelnek, tehát nincs ott forgalom.
Hát akkor nincs, persze. Uh-huh. Persze,
hát milyen jól ki van találva ez is.
Ez igen. Na csak most mondom, hogy az a sarkított példa, hogyha az ilyen tartalék repülőterek, amit ugye részleszállásnál vennének igénybe, és ez a 135 repülés alatt egyszer sem történt meg, de ha mégis megtörténne, tehát ott mérik a szélsebességet, mindent, és ha az nagyobb a megengedettnél, akkor már nem engedik felszállni a gépet, pedig 0% vagy 0,1%, hogy most pont oda szállna le vészhelyzet esetén, de nem engedik el. És a katonáknak ez nem megfelelő. Hmm. Tehát ott a parancs van, akkor
menni kell. De egyébként, hogyha baj van, akkor az űrhajósok oda tudják kormányozni, tehát van minden
az
olyan
eszköz. Az a lendület megvan hozzá, amivel már le tudna szállni. Tehát azért vannak kijelölve különböző helyek, hogy attól függ, milyen szakaszban éri a kudarc, és mekkora
kudarc. És hogy mekkora pályaív.
Mekkora pályaív, mert például a Challenger esetében erről szó sem lehetett, mert nagyon alacsonyan, tehát 40 és 50 kilométer között következett be a
az
robbanás.
El,
és arra
az robbant fel.
Igen. Igen, tehát annál ez teljesen reménytelen. Tehát az ilyen típusú katasztrófára ma sincs megoldás.
Beszéljünk legközelebb, jó. Folytatásban, jó? Másfél hónap múlva körülbelül. Jó. Suminszky Nándor volt a vendégünk, Magyar Asztronautikai Társaság elnökségi tagja. Köszönöm.
A NAHÁT-ot hallották, amelyben meghökkentő, érdekes, érdekfeszítő történeteket szoktunk általában elmesélni. Adása munkatársa Zentai László volt. Marosi Antalt hallották.
Tírádió. A Tírádiótól.